Thank you. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy meglehetősen prózainak, sőt mellékesnek első olvasásra, talán mellékesnek tűnő igét választottam alapige gyanánt, Eszter könyve 6. fejezetének első versét. Mielőtt azonban felolvasnám az alapigét, idézzük fel röviden az ezt megelőző történetet, tehát az alapigénk előtt álló történetet Eszter könyvéből. Ugye az alaptörténet, vagy az alapprobléma az, hogy Ahasvérus király, a Méd-Perzsa birodalom, ugye a világbirodalomnak a királya, magas rangra emeli az egyik kegyencét, Hámánt. És egy gyenge jellemű Hámán, ugye megittasul a hatalomtól, zárójelbe mondom, hogy mennyire ugye mai, vagy a mai nappal is tetten érhető jelenség, hogy valaki beesik a hatalomba, és ott nyilvánulnak meg az igazi jellembeli vonásai, ugye szokás mondani, adj neki hatalmat, és meglátod, hogy ki ő. Tehát a gyenge jellemű Hámán, aki megittasul a könnyen jött pozíciótól, ugye elkezd hatalmaskodni, elkezd visszaélni ezzel a hatalommal, és hát természetesen kín azokon az embereken, akik alávettettek, ugye akik nála lejjebb állnak a társadalmi ranglétrán. És megköveteli többek között, hogy térdet hajtsanak előtte, nem is akármilyen módon, majd erre szeretnék a későbbiekben kitérni, most egyelőre csak annyit, hogy olyan módon hajtsanak térdet előtte, amit az ő társadalmi rangja, a korabeli, hogy mondjam, etikett sem indokolt. Márdokeus azonban az elhurcolt zsidóságnak, ugye az itt élő képviselője, nem hajtott térdet Hámán előtt. Nem hajtott térdet, mire föl Hámán égtelen haragra gerjedt, és hát nemes egyszerűséggel rávette a királyt, hogy írtsák ki a zsidó népet. Mármint a zsidó népnek azt a részét, amelyik nem tért haza a 70 éves babiloni fogság lejárta után, ugye ott maradt, és ott élte tovább az életét a Méd-Perzsa birodalom fővárosában. Tehát Hámának a bosszúja, az ő sértettsége miatt az ilyen méreteket öltött, hogy rávette a királyt, hogy írtsák ki a zsidókat. És idézem Eszter könyvéből, hogy ez mennyire nem volt ugye tréfa dolog, nagyon jól tudjuk, hogy el is küldettek a levelek a futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék mind a zsidókat, ifjútól a vénig, gyermekeket és asszonyokat egy napon, 13. napján a 12. hónapnak, és hogy a javaikat elragadják. Tehát egyből komolyra fordult ez a dolog olyannyira, hogy már a dátuma is ki volt tűzve. Mindez azonban még mindig nem elégítette ki Hámánnak a megsértett hiúságát, és idézem, hogy hogyan beszélt a szűkebb, tehát a baráti, családi körében erről a dologról, az ő sértettségéről, Eszter könyve 5. fejezetéből. Idézem tehát, minden semmit sem ér nekem, mondja tehát Hámán, valamíg látom a zsidó Márdokeust ülni a király kapujában. S mondta neki Zéres, az ő felesége és minden barátja, csináljanak 50 könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdokeust akasszák rá. S tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a fát. Kedves gyülekezet, most jön tehát az alapigénk, amit így vezettem be, hogyha így önmagába felolvasnám, talán olyan közömbösnek vagy mellékesnek hatna. Tehát elkészült az akasztófa, amire holnap Márdokeus felakasztják, és ennyit jegyez meg itt a Szentírás. Azon éjjel kerülte az álom a királyt. Tehát ezen a drámai éjszakán, mármint Márdokeus szempontjából, drámai éjszakán elkerülte az álom a királyt. A történet folytatásából azután kiderül, hogy ez a, mondom, olyan nagyon egyszerűnek tűnő félsor, hogy a király nem tudott aludni, valójában felbecsülhetetlenül fontos mozzanattá válik. Az egész Eszter könyve történetnek az egyik központi mozzanatává válik, mert Márdokeus és végső soron az egész zsidó nép ennek köszönhetően menekül meg. Vagyis mondom újra, hogy a királyt kerülte azon az éjjelen az álom. A király ugyanis, ugye az álmatlansága miatt megparancsolta, ezt Eszter könyvéből idézem megint, csak megparancsolta, hogy hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak a király előtt. Vagyis, ugye aki szenvedett már álmatlanságtól, az ugye rettenetes rossz dolog, az ember nem tud elaludni, és minél inkább ugye koncentrál, hogy el tudjon aludni, annál kevésbé megy, annál inkább csak hánykolódik az ágyában. És ilyenkor jó, hogyha van valami ugye dolog vagy körülmény, ami elterelheti a figyelmet erről a görcsös aludni akarásról, és hát nyilván ekkor még nem álltak rendelkezésre a szórakoztatásnak azok az eszközei, amik ma garmadával megtalálhatók. A király egy ilyen emelkedettebb formáját választotta a szórakozásnak, vagy a figyelem elterelésnek, vagyis azt kérte, hogy olvassák fel előtte a birodalmának a krónikás könyvét, és miközben olvasták a birodalma történetét, eljutottak ahhoz a részhez, ahol az állt feljegyezve, hogy Márdokeus egy ízben hogyan mentette meg a király életét egy gyilkos összeesküvéstől, amit ugye hát a király ellen szőttek a közvetlen beosztottjai vagy alattvalói. És a király most tudja meg ennek az éjszakai felolvasásnak a során, hogy Márdokeus semmi köszönetet nem kapott, semmi jutalmat nem kapott ezért a felbecsülhetetlen tettéért, és azonnal intézkedik a megjutalmazásról. És tulajdonképpen innét jön ez a drámai, egyszer mint komikus fordulat is, hogy ugye másnap érkezik Hámán nagy mellénnyel a királyhoz, a remek ötletével, hogy felakasztassa Márdokeust, de a király megelőzi őt, és megkérdezi, hogy Hámán mit kell azzal cselekedni, akivel a király nagy tisztességet akar tenni. És ugye ez a hiú ember mindjárt magára gondol, hogy bizonyára őt akarja a király még feljebb helyezni, annál is, mint ahova eddig került, és hát kezdi sorolni, hogy mit kell tenni az ilyen emberrel, akit a király meg akar dicsérni, és mondja ott a különböző dolgokat, hogy ugye szép ruhába öltöztetni, felültetni a király lovára, egy embert adni eléje, aki vezeti a lovat végig a városon, és kiállt, és ugye mondja a dicséretét ennek az embernek, akit a király megdicsér, illetve aki a lovon ül. És aztán Ahasvérus király mindjárt kiadja a parancsot, hogy rendben van, akkor cselekedjél pontosan így a zsidó Márdokeussal, ahogy elmondtad. És hát elképzelhetjük, hogy milyen kifejezés ült ki ekkor Hámán arcára, hogy hogyan fagyott rá ez a magabiztos mosoly, de hát ugye a király parancsának nem lehet ellent mondani, meg kellett tenni, ezért mondom drámai egyben komikus fordulat, hogy akit az imént még ugye a halálos ítélet biztos végrehajtásának a tudatában akart ugye bemószerolni a királynál, azt most ilyen módon kell a ló előtt, ugye a lovat, király lovát vezetve végigvinni a városon, és kiáltani előtte az ő dicsőségét, az ő dicséretét. És mondom tehát, itt alapozódik meg a király jó indulata a zsidó nép iránt, túl azon, hogy magának Márdokeusnak az élete is ilyen módon menekül meg. Ja, ne felejtsük el, utaltam is rá, de szeretném külön is hangsúlyozni, hogy a király tisztában volt azzal, hogy Márdokeus a hívő nép tagja, a zsidó nép tagja, ugye így is nevezi, hogy a zsidó Márdokeus. De vajon miért nem tudott aludni Ahasvérus király ezen az emlékezetes éjszakán? Mi volt az oka ennek a prózai dolognak, ami azután eseményeknek a sorát indította el, mint egy láncreakciót, és ami végül oda vezetett, hogy megmenekült Isten népe ettől a gyalázatos rendelkezéstől, ettől a gyalázatos törvénytől, amit ugye mondom törvényerővel adtak ki, az ő kiirtatásuktól megmenekültek tehát. Nagyon érdekes, kedves gyülekezet, hogy a bibliai leírás semmi közelebbit nem mond ennek az álmatlanságnak az okáról. Annyit azért mégiscsak tudunk, hogy Eszter és Susán várának egész zsidó lakossága 3 napig fohászkodott és böjtölt, amikor a tudomásukra jutott ez a cselszövés, illetve hát már nem is cselszövés, mondom, törvény erőre emelt rendelet, hogy őket ki lehet büntetlenül írtani. Tehát 3 napig böjtöltek és fohászkodtak, amikor értesültek a veszedelemről, ennyit tudunk, de még csak ezzel sem teremt közvetlen kapcsolatot a Szentírás, nem kommentálja tehát semmilyen módon, hogy miért nem tudott aludni a király azon az éjszakán. Hívői szemlélettel, biblikus szemlélettel természetesen egyértelmű a válasz, Isten állt valamilyen módon emögött, hogy a királyt elkerülte az álom, és amögött, hogy aztán ebből milyen további események fakadtak, Isten áll tehát ez mögött. És kedves gyülekezet, itt szeretném, egy rövid kitekintést tennénk. A Biblia, én úgy vélem, egyik legfontosabb tanítására, ami megint csak én úgy látom, hogy méltatlanul nincs eléggé előtérbe állítva a gyülekezetünknek a hitvallásában, illetve az egész Biblia magyarázatában. Ez pedig röviden az, hogy nekünk elrejtőzködő Istenünk van. Elrejtőzködő Istenünk van, a kifejezést Ézsaiás könyve 45. fejezetének 15. versében találjuk meg, ebben a tömörségben, ebben a formában, hogy elrejtőzködő az Isten. De tulajdonképpen az egész Szentírás erről szól, vagy mondhatnám így inkább, hogy számos helyen kifejezi ezt, hogy ez Isten elrejtőzködik, vagyis ugye túl azon, ami ennek a legegyszerűbb tartalma, vagy legközvetlenebb tartalma, hogy mi az Istent nem látjuk, a szavát nem halljuk, a létezéséről nem tudunk közvetlen tapasztalati úton meggyőződni. Tehát mondom, túl ezen további árnyalatokat is tanít erről a Szentírás, nevezetesen, hogy nem avatkozik bele durván az Isten azokba az eseményekbe, azokba a történésekbe, amelyek itt a mi földünkön folynak. Nem avatkozik bele a mindenhatóságát felhasználva, a hatalmát kihasználva, hanem csak egy kis pöccintést ad a megfelelő helyen és a megfelelő időben itt az eseményeknek, és ezeknek a kis pöccintéseknek a hatására aztán a leghatározottabb elképzelésektől, a leghatározottabb gonosz erőktől hajtott események is látszólag megállíthatatlanul a beteljesedésük felé dübörgő események is azután gellert kaphatnak, és egészen más végkifejletbe torkolhatnak, mint ahova emberi számítás szerint nekik torkolniuk kellene. Lásd mindjárt ugye Eszter könyvét és Ahasvérus álmatlanságát. Tehát az Isten így avatkozik bele a világunk eseményeibe. Van erre egy nagyon kifejező bibliai fogalom, mondhatnám, bibliai szakkifejezés, ez az elforgatás. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Olvassuk például a 33. Zsoltár 10. versében, de számos történetet is felidézhetnénk arra nézve, hogy valóban hogyan működik ez a titokzatos isteni jelenség, ez a titokzatos isteni eljárásmód, hogy az Isten bele is avatkozik nagyon finom módon a világ eseményeibe, ugyanakkor ő nem jelenik meg, ugyanakkor ő végig láthatatlan marad és a háttérben marad. Csak egy történetet hadd említsek fel erre nézve, utalás szintjén, József történetét. Ugye, ahogy Józsefet eladják a testvérei rabszolgának idegenföldre, József a lehető legkiszolgáltatottabb helyzetbe kerül, és nem elég, hogy rabszolga, utána még meg is rágalmazzák, börtönbe jut, De aztán megint ugye ez a titokzatos isteni közbeavatkozás, ahogy ő innen a társadalomnak a legalja szintjéről feljut odáig, hogy ő lesz a társadalom első embere a fáraó után. Ugye ez már maga egy elforgatás, vagy egy elforgatási sorozat, és aztán nagyon szép, ahogy ezt maga József mondja ki, amikor megjelennek előtte a testvérei, ugye kenyeret kérve, mert hogy az egész Közel-Keletet, az egész Kánaán vidékét éhínség sújtja, és amikor leleplezi önmagát a testvérek előtt, és ők megrettennek, hogy most milyen bosszú fog következni rájuk nézve a gyalázatos tettük miatt, József így vigasztalja őket: ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ugye itt ez a fordítani kifejezés. Jóra gondolta az Isten fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Nagyon fontos azonban, kedves gyülekezet, hadd mondjam újra, hogy Isten mindeközben végig háttérben marad. Nem nyilatkozik meg olyan módon, hogy ne lehetne tagadni az ő beavatkozását, aki éppen tagadni akarja, vagy éppen a létét megint csak annak, aki tagadni akarja. Olyannyira így van ez, hogy Eszter könyvében még a neve sem szerepel Istennek. Tehát ebben a könyvben még Isten neve sem említetik meg. Ugye még utólag is mondhatná egy kételkedő, egy szkeptikus, hogy az, hogy a király nem tudott aludni ezen az éjszakán, ezen a drámai éjszakán, ez egész egyszerűen a véletlennek a műve. Mint ahogy valóban mindenkivel előfordulhat ez. És az is a véletlen műve, hogy utána ebből ilyen és ilyen események fakadtak, amik végül hogy nem oda lyukadtak ki, hogy sem Márdokeus nem akasztották fel, sem a zsidókat, zsidó népet, Isten népét nem írtották ki. A Biblia állásfoglalása, a Biblia figyelmeztetése azonban ezzel a vélekedéssel szemben egyértelmű. Malakiás könyve 3. fejezetét idézem, azt tanítja a Szentírás, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Mindaközben, hogy az emberek világában, az események értelmezésében, a döntések meghozásakor egyáltalán, a cselekedetek megcselekvésekor, a legkülönbözőbb dolgokat láthatjuk, eközben, ezt mondja a Szentírás, és mondom, ez egy különösen drámai, félelmetesen ünnepélyes kijelentés, hogy eközben, bár az Isten nincs jelen, elrejtőzködött, de figyel és hallgat. Figyel és hallgat, milyen vélekedések látnak napvilágot az emberek világában, és milyen cselekedetek látnak napvilágot. És kedves gyülekezet, ha ebbe belegondolunk, ennek a kijelentésnek a mélységeibe, akkor úgy vélem valóban mondhatjuk bátran, hogy ez félelmetes. Félelmetes. Egyfelől azért, mert mondom még egyszer, újra és újra, ne haragudjatok, hogy ismételgetem, az Isten az erkölcsi döntés helyzeteinkben nem jelenik meg, hogy így közvetlenül tanácsoljon minket, hogy megmondja, kinyilatkoztassa közvetlenül, vagy akár kiírja piros betűkkel az égre, hogy mit kell cselekednünk egy olyan helyzetbe, ami mondjuk nem egyértelmű, nem fekete-fehér. Márpedig én úgy látom, hogy a legtöbb döntéshelyzetünk az ilyen, vagy legalábbis számos döntéshelyzetünk az ilyen, hogy nem egyértelmű, mi a jó és mi a helyes. Egyfelől tehát ez a tényállás, másfelől viszont figyel és hallgat az Isten, vagyis elvárja ennek ellenére, hogy mi mégis megtaláljuk a helyes döntéseket, az ő szíve szerint való döntéseket. Hasonló a helyzet, mint Jobbnál. Hasonló a helyzet, mint Jobb könyvében. Ezt a történetet is jól ismerjük, csak felidéznék egy-egy momentumot belőle. Ugye Jobb nem tudja, milyen alkú megy végbe, köttetik meg a feje fölött, amit mi Jobb könyve olvasói tudunk, hogy miképp megy be Sátán Isten színe elé, miképp vádolja meg Jobbot és tulajdonképpen magát, Istent is, hogy egyfajta különös, hogy mondjam, érdekközösség áll fönt Jobb és az Isten között, Isten megáldja Jobbot, cserébe Jób szereti Istent. De mondja Sátán Istennek, von csak vissza az áldásaidat Jóbtól, von csak vissza a védelmedet, és figyeld meg, hogy meg fog téged átkozni szemtől szembe Jób. Tehát mondom, mint egy belekényszeríti Sátán az Istent is egy ilyen kegyetlen alkuba, hogy egy ilyen kegyetlen próbát engedjen meg Jób életében, és igazán kegyetlenné azt teszi a próbát, hogy Jób erről mit sem tud. Ő egyszerűen csak azt látja, hogy egyszer csak, mint derült égből a villámcsapás, elkezdenek rá záporozni a különböző csapások, próbatételek. Ugye elveszti a vagyonát, az élete munkáját, elveszti a szeretteit, és elveszti az egészségét is. Ugye rettenetes betegségek lepik meg, és Jobbnak tulajdonképpen nincs mása ebben a helyzetben, mert hogy az Istent ő sem látja, az Isten ő előle is elrejtőzködik, mint az elvei, amiknek az igazságát megértette és elfogadta az eddigi életében, és a tapasztalatai, amiket Istennel szerzett, az Isten kegyelméről közvetett úton természetesen, de a kegyelem ezek az áldások mögött az Istent meglátva szerzett Jób. Tehát mindezekre hagyatkozhatott csak, mondom, a kerettörténetet nem ismeri, és így kell félig meddig vakrepüléssel Jobbnak döntenie, és megállnia. És jól tudjuk a történetből, hogy nem lett igaz a Sátánnak. Lélekemelő olvasni, nem lett igaz a Sátánnak, mert Jobb nem átkozta meg. Nem átkozta meg sehogy sem, nem csak szemtől szembe, sehogy sem átkozta meg az Istent, hanem hűséges maradt hozzá a csapások között. És azt is lélekemelő olvasni, kedves gyülekezet, visszatérve Eszter könyvére, hogy a Méd-Perzsa birodalomban is volt egy gerinces ember, aki megértette azt, hogy itt mi az Isten szíve szerinti döntés, mi az Isten szíve szerinti cselekvés, és megértette azt, hogy ez a fejhajtás, ez a térthajtás, amit Hámán megkövetelt, és itt térnék vissza a bevezetőben mondottakra, ez több, mint amit a társadalmi ranglétrán elfoglalt hely indokoltá tesz, mint amit a korabeli elvárások, szokások indokolnak, ez több ennél. Ez olyan tiszteletadás, amit Hámán követel, ami az Istent illeti csak meg. És tehát Márdokeus, akinek érzékeny volt a lelki ismerete, és érzékeny volt az értelme, felismerte ezt a helyzetet, felismerte ezt a szituációt, és úgy tudott dönteni, úgy döntött, ahogy az Isten előtt kedves volt, ahogy ő azt szerette volna, hogyha mindenki dönt, ahogy aki az ő követőjének mondja magát. Különösen hangsúlyossá tette Márdokeus döntését az, hogy amint szintén utaltam már rá, mindenki tudta azt, hogy kicsoda Márdokeus. Ismerték őt. Érdekes, hogy maga Hámán fogalmazza meg önmagában egyébként nagyon szép szavakkal, ha leszámítjuk azt, hogy éppen ezzel is mószerolja, ugye felbújtja a királyt a zsidók ellen, tehát nagyon szép szavakkal, hogy mi is az Isten népe, vagy mit is jelent az, hogy zsidónak lenni. Ugye így fogalmaz valahogy Hámán a királynak, hogy él egy nép a te birodalmadban, a te országodban, amely különbözik minden más néptől, és az ő istene, és az ő törvényeik is különböznek a népekéitől. Tehát nagyon, önmagában mondom, nagyon szép, nagyon igaz megfogalmazás, és tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, mindenki tudta ezt, kicsoda Márdokeus, hogy ő neki más istene van, mint a birodalom népeinek. Ő egy másik erkölcsi értékrendet követ, és abban a pillanatban, hogy Márdokeus fejet hajt, ez mindjárt jelzés arra, hogy igen, ez a különleges Isten, ez az egyedülálló Isten, és ez az egyedülálló értékrend, ami az Isten törvényében benne foglaltatik, az megengedi ezt, hogy Istenként tisztelni, Istenként térdet hajtani egy olyan kegyenc előtt, aki mögött még csak emberi produktum sincsen, hanem egyszerűen tegnap beesett a király kegye által a hatalomba. Nos, tehát nagyon súlyos volt a döntés, és egyáltalán az egész helyzet és az egész döntés, amit meghozott Márdokeus, és itt már áttérnék mi magunkra, eltávolodva most már kicsit az Eszter könyve közvetlen történetétől, és tényleg a lelki tanulságok távlatába állítva a történetet, mi magunkra térek át, akik hasonlóképpen, mint egykor Márdokeusék, szintén Isten népének valljuk magunkat. A Biblia tanítása egyértelmű, nem változott meg, Isten ma is figyel és hallgat. Hogyan cselekszünk egyen-egyenként, hogyan cselekszünk együtt, mint Isten hívei és Isten népe. Pál apostolnak van egy nagyon-nagyon szemléletes és kifejező metaforája, ami úgy érzékelteti, mondom, nagyon érzékletesen lefesti, hogy milyen helyzetben vagyunk is mi ebben a világban. Az első korintusi levél 4. fejezetének 9. versét idézem, jól ismeritek bizonyára, színháza lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. A kép a Bibliától megszokott módon nagyon tömör, de egy kicsit tekintsünk ennek is a mélyére. Ugye mit mond ezzel az apostol? Színháza lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Azt mondja, hogy itt a földön, a mi bolygónkon egy dráma zajlik. Egy dráma folyik, hasonlóképpen, mint ahogy a korabeli és hát a mai színpadokon is drámák szoktak folyni. És ebben a drámában, amiként a színpadon is, mindenkinek fel kell vállalnia valamilyen szerepet. Senki sem tudja kivonni magát, aki ott van a színpadon, mindenkinek fel kell vállalnia ilyen vagy olyan szerepet, rajta múlik, hogy milyen szerepet, és a nézői nem akárkik ennek a kozmikus drámának, hanem mindenek előtt maga az Isten, akiről ugye többször ismételtük, felidéztük, hogy a háttérből figyel és hallgat, de mellette a mennyei lények is, akikről azt mondja a Szentírás, hogy ennek a drámának a szemlélése folytán tanulják ők is az Istennek a sokféle bölcsességét, gazdagságát és szeretetét. Vagyis, hogy ennek a drámának az a jelentősége egyebek mellett, hogy ennek a fényében kerül igazán napvilágra, hogy ki is az Isten, hogy mekkora is az ő kegyelme, szeretete és bölcsessége. Ha nem lenne ez a dráma, akkor az Isten szeretete és jósága és bölcsessége sem tudna olyan mértékben megnyilatkozni, mint amilyen nagy valójában. Tehát a nagy kérdés az, hogy vajon mi milyen szerepet vállalunk fel a történelemnek ezen a kozmikus színpadán, amelyet Isten elrejtőzködve figyel, vajon mi milyen szerepet veszünk magunkra itt a Földön a megváltás nagy drámájában. Mert olyan egyszerű lett volna, ha Márdokeus nem makacskodik akkor, hanem megadja Hámánnak a tiszteletet, megadja ennek az arrogáns és mondhatom aljas hatalmi képviselőnek a tiszteletet, mint mindenki más. Nem volt ez kifejezett bűn, legalábbis olyan értelemben bűn, hogy paragrafusokat lehetne citálni, ránézve meg lehetett volna ideologizálni, hogy miért cselekszik helyesen Márdokeus, ha úgy tesz, mint mindenki más. És rettentő nagy haszna lett volna, mert nem keverte volna sem magát, sem mást életveszélybe, halálos veszedelembe, és mindenki folytathatta volna békésen a maga életét, a maga vallását, nem sodródott volna ilyen nehéz helyzetbe, mint amiben sodródtak a zsidók. Ám ha itt tett volna Márdokeus, ma azt se tudnánk, hogy ki volt ő. Ma azt se tudnánk, hogy volt ilyen nevű ember, elmerült volna a feledés homályába sok ezernyi kortársa között, akik fejet hajtottak, És nem csak ő, de Eszter könyve sem iratott volna meg, mert nem lett volna mire megírni, és nem világítana át az évezredeknek a hosszúságán, hogy minden korban bátorítsa Isten népét és az egyes hívő embereket, akik hasonló nehéz döntés helyzet elét találják magukat. Kedves gyülekezet, gondolunk-e arra, hogy a történelem mérlegén mi is megméretünk? Mi is megméretünk személyes életünk során naponta kerülünk olyan próbákba, olyan döntéshelyzetekbe, ha nem is pont olyanokba, de a lényeget tekintve hasonlókba, mint Jób, mint Márdokeus. Mondom, ha nem is ilyen súlyosakba, mert hála Istennek még legalábbis az életünket nem fenyegeti veszély, de bizony abból a szempontból nagyon is hasonlókba, hogy nem feketék-fehérek a helyzetek, ahogy említettem, nem mindig egyértelmű, mi a helyes döntés. Tusakodást igényel megérteni egyáltalán, elvenni a vezetést, hogy mi a helyes. És amikor megértettük, akkor ott van mindennek a tetejébe, hogy még nem is olyan könnyű meghozni azt a jó döntést. Tehát mondom, naponta kerülhetünk ilyen döntésekbe személyes életünk során, de a személyes próbáink mellett a közösségünkre, tehát mint hívő közösség, az Isten népe is ugyanilyen helyzetekbe kerülünk. Hogy ne menjek messzire, ugye a legaktuálisabb dolog ez az egyházügyi törvény, ami most egészen új körülményeket teremtett, és noha csak az első ilyen fuvallata annak az üldözésnek, amiről úgy kicsit olyan kedélyesen és kicsit olyan folklór szinten szoktunk beszélni a szombatiskolák során, tehát ez még csak az első fuvallata, de mindjárt rettenetes zavart idézett elő a sorainkban. Hogyan jegyzi fel tehát a történelem, a szent történelem, a mi reakcióinkat, mondom, egyen-egyenként is, közösségi szinten is? A lényeg, én úgy látom, mindig ugyanaz, tehát ahogy ezekben a helyzetekben, a próbahelyzeteinkben alapvetően hozzáállunk és hozzá kell állnunk, mondom, mind személyes, mind gyülekezeti próbáinkat illetően, legelőször is értelmezni kell a kialakult helyzeteket, szituációkat, megérteni, és ebben a megértésben nagyon fontos, hogy ne az órunkig lássunk csak, hanem azért beszéltem a történelem ítélő székéről, ami nem más, mint az Isten ítélő széke, hogy a mi döntéseinket mindig történelmi kontextusba, elnézést az idegen kifejezésért helyezzük. Vagyis ne úgy tekintsük, hogy mi lesz a következő órába a döntésünk következménye, mi lesz a következő napon, vagy akár az év végéig, hanem úgy mondjuk, hogy mi lesz a következménye 10 év múlva? Mi lesz a következménye 100 év múlva? Hogyan értékelődnek a döntéseink? És hogyan értékelődnek az örökké valóságban a mi döntéseink? Tehát nagyon fontos, hogy így értelmezzük, így értsük meg azokat a próbahelyzeteket, amelyek döntésre kényszerítenek bennünket. Aztán a másik, a következő lépcsőfok, hogy felismerni azokat a bibliai elveket, amelyek arra a szituációra vonatkoznak. Milyen bibliai elveket kell érvényesíteni az adott döntéshelyzetben? Mert nem ugyanazokat kell, helyzete válogatja. És végül a harmadik, ami egész egyszerűen így hangzik, hogy megértettük a helyzetünket, megértettük az odavágó bibliai elveket, akkor hozzuk is meg azt a döntést. Hozzuk is meg azt a döntést következetesen és bátran, miközben az elrejtőzködő Isten figyel és hallgat. Kedves gyülekezet, ugyanakkor egy bátorító tény vagy körülmény ebben a nagyon súlyos, mondom, félelmetes szituáció, a félelmetes körülményben, hogy az Istent nem látjuk, az Isten nem szól közvetlenül, mégis elvárja, hogy jól döntsünk. Mondom, tehát bátorító körülmény, hogy lehet tévedni. Nem a tévedés, ami legfőbb bajunk. Az ember, ha jóhiszeműen dönt, és jóhiszeműen téved, ez tulajdonképpen egy áldásos dolog, mert a tévedés a legnagyobb tanítómester. A tévedés az arra való, hogy tanuljunk belőle, és máskor ne kövessük el. Tehát nem kell félni a tévedéstől, őszintén kell dönteni, becsületesen kell dönteni, és ha nem jól döntöttünk, akkor az Isten majd szelíden helyreigazít, és megmutatja szelíden, nem fog lesújtani ránk. Az igazi félelem a rossz hiszemű döntés, még a jó döntés is, ugye, hogyha rossz hiszemű, amit így mond az apostol, hogy ami hitből nincs, az bűn, tehát még ha jól is döntünk, de nem hitből, ez nagyobb ellenség, mint hogyha hitből döntünk, de aztán utólag kiderül, hogy nem jól. Egy valami azonban biztos, mind személyes, mind gyülekezeti próbáink kapcsán, hogy az igazi döntés, a helyes döntés az ebben a világban az esetek nagy részében a nehezebb döntést jelenti. Tehát ez a világ olyan, hogy mondom, talán nem mindig, de az esetek 95%-ában a helyes döntés, a becsületes döntés, a korrekt döntés az a nehezebb ellenállás irányába való haladást kívánja meg. Jézus nem véletlenül tanított a széles útról, ami lefele megy, amin csak sodródni kell, csak gurulni kell, megy magától is az azon való közlekedés, és a keskeny útról, ami felfele megy, ahol szűk a keresztmetszet és kaptató, tehát erőt kell kifejteni, ha azon előre akar haladni az ember. Úgy vélem tehát, hogy ez mindig egy jó iránytű arra nézve, amikor bizonytalanok vagyunk egy döntés helyességét illetően, hogy vajon a nehezebb vagy a könnyebb utat választottuk-e. Mondom, az esetek elhanyagolható részében van olyan hálás vagy kellemes út, hogy a könnyebb döntés a jó döntés, de mondom, általában a nehezebb, és ez egy jó iránytű lehet. Másfelől azonban, és itt most már szeretném egy kicsit oldani ezeket a elég drámai és súlyos dolgokat, amit idáig elmondtam, mert másfelől azonban nagyon fontos, hogy Eszter könyve, és egyáltalán Eszter és Márdokeus történetének a legfőbb üzenete egy hatalmas bátorítás. Tehát nem ez a fenyegetettség, vagy ez a fenyegető körülménynek a közlése, hogy az Isten elrejtőzött, de ennek ellenére azt várja, hogy mi helyesen döntsünk, hanem az a legfőbb, ugyanolyan súlyú üzenete, hogy az Isten, aki ugyan elrejtőzködik, de figyel és hallgat, abban a pillanatban, amikor valaki keresi őt, amikor az ő szíve szerint dönt, vagy egyáltalán az ő szíve szerint akar dönteni, ő azonnal hajlandó arra, hogy felemelje a hatalmas jobbját azért az emberért, vagy azért a népért. És tehát ez az Eszter könyvének az egyik, ha nem a legfontosabb üzenete. Mert nagyon szépen megmutatja az Eszter könyve története, és itt hadd említsem újra Ahasvérus király álmatlanságát, hogyha az Isten úgy akarja, akkor neki egy pöccintés, egy csettintés az, hogy a leggonoszabb világi erőket is eltérítse arról a pályáról, amit ők kijelöltek, amit ők meghatároztak. Az Istennek az ő felülmúlhatatlan vagy utolérhetetlen bölcsessége révén nem okoz semennyi nehézséget, hogy a visszájára fordítsa ezeket a gonosz, aljas és igazságtalan törekvéseket. Tehát akár egy szempillantás alatt új helyzetet tud teremteni, bármelyik személyes próbánkban is, tehát külön-külön a magánéletünkben, megvívandó, megharcolandó próbák kapcsán is, és a gyülekezeti szinten megharcolandó próbák kapcsán is. Ugyanakkor, kedves gyülekezet, ennek a szemléletnek a befogadásához, így mondom inkább egyszerűbben, hogy ilyen módon hagyatkozzunk mi az Istenre, tudjunk benne bízni, nagyon fontos nap mint nap tudatosítani magunkban, és mondhatom így bátran, ha lennének ilyen homlokkötőink, mint volt a régi zsidóknak, akkor arra fölírni azt, amit Pál apostol így írt a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. versében, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Vagyis azt mondja az apostol, amit egyébként számos más hithős is kifejezésre juttatott, hogy vándoroknak tekintették magukat ebben a világban. Akik vándorok, akik itt nem tudnak és nem is akarnak véglegesen megtelepedni. Mert hogy megkísért bennünket a gondolat, úgy vélem igen gyakran, hogy be lehet itt rendezkedni ebben a világban véglegesen. Be lehet itt rendezkedni legalábbis hosszú távra. Nem is olyan ördögi ez a világ. És amikor egy ilyen, csak mondom, egy ilyen ördögi fuvallat, egy első szele megcsap annak, hogy mi is ez a világ valójában, akkor meg elkezdünk rohangálni, meg kétségbe esni. Vágyunk-e tehát olyan bizonyosságra, mint amilyen a Márdokeusé, mint amilyen bizonyságot ő megkapott, gerinces maradt, jó értelemben mondva karakán maradt az alantas hatalommal szemben. És megmentette, megvédte őt az Isten, kiállt mellette az Isten. Vágyunk-e olyanok lenni, mint Mózes, akinek szintén ott volt a kísértés, hogy Egyiptom első embere lehet. Gondoljuk csak meg, hogy meg lehetett volna ideologizálni, hogy mi minden tudna ő az Isten művéért tenni, hogyha elfogadja ezt a lehetőséget, hogy ő legyen a fáraó. És ez helyett azt olvassuk róla, hogy ő inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást a pusztában, mint ugye Egyiptomnak a trónját és gazdagságát. De arra nézve persze, hogy Mózes nem valami ilyen vesztes mártír sorsot választott, ott van az a nagyon szellemes megállapítás, amit hát nem mostanában hallottam, egy jó pár éve volt talán a Szépművészeti Múzeumban egy múmia kiállítás, elhozták Egyiptomból ugye a feltárt szarkofágokat bennük a múmiákkal, és ott meg lehetett szemlélni ezeket az összeaszott holttesteket, és hát valaki akkor mondta nagyon szellemesen, hogyha Mózes akkor úgy dönt, ami mondom egy nagyon jól megindokolható, megideologizálható döntés lett volna, hogy ő fáraó akar lenni, annak a karriernek itt lett volna a végállomása. Ő is itt feküdne most egy összeaszott holttestként. Ezzel szemben viszont Mózes ma él, húsvér ember, újjá született romolhatatlan testben, a mi feltámadásunknak a bizonyságaként és előhírnökeként. Megkérdezem tehát újra, ki döntött jól? Mózes jól döntött? Márdokeus jól döntött? Hogy ne döntött volna jól? Vágyunk-e tehát ilyen bizonyosságra? Vágyunk-e tehát a botrányos evangélium mellett kitartani? Mert hogy a Biblia egyértelműen tanítja azt is, hogy az evangélium az nem valami szalonképes vallásosságnak az irata, az örömhíre. Nem valami polgárilag, hogy nem mondjam, nyás polgárilag befogadható jópofa dolog, hanem az evangélium botrány, amit hogyha valaki megért, akkor azt érti meg, hogy mássá kell lennie, hogy meg kell halnia, hogy szét kell zúzatnia. Vágyunk-e tehát ennek a botrányos evangéliumnak a követei lenni, ahelyett, hogy mi is beleilleszkedjünk ebbe a szalonképes, vallásos világba, aminek most már egyre nagyobb divatja van, sőt, mi több már oda jutunk, hogy olyan országban, olyan világban élünk, ahol kötelező lesz ez a fajta vallásosság. Tehát, kedves gyülekezet, ezzel szeretném én lezárni, az utolsó időkben élünk, egyre több olyan rafinált kísértés várható, ami kimondva vagy kimondatlanul térthajtásra akar minket rávenni a sátán előtt, az istentelenség előtt. Zárójelben mondom, hogy milyen beszédes, hogy még magát Jézus Krisztust is erre akarta rávenni, ezzel kísértette meg sátán, hogy boruljon le előtte. Ugye ez a leborulás, ez egy ilyen Biblián áthúzódó kísértés Márdokeustól Jézus Krisztusig. Ugye sátán kísértése ott történetesen abban állt, hogy nem kell meghalnod, nem kell elszenvedned a kínhalált, lemondok önként az általam ugye megtévesztett, félrevezetett emberekről, ezt az apróságot, idézőjelbe mondott apróságot, kérem csak, mondja Sátán, hogy borulj le előttem. Jézus átlátott a szitán. Kedves gyülekezet, én azt kívánom tehát, hogy legyen érzékeny lelkiismeretünk, legyen érzékeny értelmünk, mint volt egykor Márdokeusnak, felismerni ezeket a kísértéseket, és legyen bátorságunk ezek után Krisztus gyalázatát választani, és a kereszt az evangélium botrányát választani. Amen.
Délelőtti Isten tiszteltünk lezárásaként a gyülekezet énekelje a 138-as számú ének első két verszakát. A 138-as számú ének első két verszakát énekeljük.
Mennyei atyánk, köszönjük Eszter könyve történetét, köszönjük Márdokeus példáját, ami tényleg évszázadokon, évezredeken át világít, és bátorítást, értelmet, példát ad nekünk. És Istenünk, megvalljuk, hogy nem mindig értjük, nem mindig látjuk a te akaratodat, a te szíved szerint ti helyes eljárásokat, olyan nehéz gyakran egyáltalán azt megérteni, hogy mi lenne a jó. És aztán ezt el is vesszük, vagy megértjük, akkor meg olyan nehéz úgy dönteni. Kérünk Istenünk, hogy adj nekünk több kegyelmet. Add, ha mondhatjuk így, a Szent Lelked kettős vagy háromszoros mértékét, hogy mi is hasonlókká tudjunk válni, mint amilyen volt Márdokeus, amilyen volt Jób, és amilyen volt Jézus Krisztus. Istenünk, kérünk, kísérj el minket, majd amikor elmegyünk innét a te házadból, és belevágunk a következő hétbe, a világnak a forgatagába, az ügyes-bajos dolgaiba, hogy ezek az igék lebegjenek ott a horizont felett, és minden döntésünket, minden gondolatunkat és beszédünket, cselekedetünket ezeknek a fényében hozzuk meg, és hadd tapasztaljuk meg, hogy ugyan elrejtőzködő Isten vagy, de létező Isten, aki felemeled értünk a te hatalmas jobbodat, amint mi keresünk téged igazán, amint mi hűségesek vagyunk hozzád. Amen.
Énekeljük a megkezdett 138-as számú ének harmadik és negyedik verszakait.